Testvéreim, nyissuk meg együtt Isten igéjét a Királyok első könyvénél. A Királyok első könyve 19. fejezetéből fogom olvasni Isten igéjét. Királyok első könyve 19. fejezetéből fogom olvasni Isten igéjét, az első verstől kezdődően megváltónk iránti tiszteletből fennállva hallgassuk meg, mit is mond itt az ige. Királyok első könyve 19. fejezet első versétől így szól Isten igéje. Amikor Aháb elmondta Jézabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jézabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel, úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkor azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt. Felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét otthagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, odaért egy rekettye bokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, hogy bárcsak meghalna, és így szólt. Elég most már, uram. vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Aztán lefeküdt és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta, gyere ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt, sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg, egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr, menj, kelj ismét útra pusztán át Damaszkuszba. És amikor odaérsz, kent fel hazáért Arám királyává. Aztán Jéhút, Nimsi fiát kent fel Izrael királyává. Elizeust, az Ábel-Meholái Sáfát fiát pedig kent fel prófétává magad helyett. És aki majd megmenekül Hazael kardjától, azt Jéhú öli meg. És aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg őt. Imádkozzunk! Kedves Urunk, te tudod, hogy mennyi mindenről nem szeretünk beszélni, de még csak hallani se nagyon. És valamiért ma délelőtt olyan dolgokról akarsz velünk beszélgetni, amiről mi nem szeretnénk, és olyasmit akarsz mondani, amit hallani se szeretnénk. De erősíts meg bennünket, Uram, hogy meglássuk, hogy te hogyan gondolkozol rólunk, és mi a szándékod velünk. Az Úr Jézusért kérünk. Amen.
Amen.
Tessenek helyet foglalni. Szeretném előre bocsánat, testvérek, hogy amikor hetekkel ezelőtt megtudtam, hogy ma délelőtt szolgálnom kell, akkor azt is megtudtam, de nem ugyanabból a forrásból, hogy erről az igéről kell szolgálnom. Ha valaki megkérdezi, hogy miért, erre én nem tudok válaszolni, és gondolom, hogy nem is szükséges, hogy én válaszoljak rá. Valami miatt Isten úgy kényszerítette az én szívemet, hogy beszéljünk erről. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy volt bennem egy csata, hiszen A legjobb lenne erről úgy beszélni, hogy valahova oda leülök egy székre, és beszélgetünk. És van lehetőségünk arra, hogy kölcsönösen egymást erősítve föltárhassuk a kérdéseinket, elmondhassuk azt, hogy vajon mi az, ami nyomasztja a szívünket. Mert hiszen a megfáradt szolgáról kell beszélni. És azon gondolkoztam, hogy vajon szeretünk-e mi beszélni ilyen témáról. Sokszor úgy gondoljuk, hogy ezt inkább valahol titokban kéne tartani, hogy ilyen is van. Persze ismerjük mi az igét, Ézsaiás könyvéből biztos fejből is tudjuk idézni, hogy ellankadnak az vének, megfáradnak az ifjak, még a legkülönbekkel is előfordul ez, de amikor a mindennapi életben kell ezzel találkozni, akkor van bennünk egy hárítás. Nem szeretnénk erről beszélni, nem szeretnénk erről hallani. Se mások életében, se a magunkéban. Mások életében azért nem szeretnénk ezt látni, mert nagyon rossz minta, a magunk életében meg úgy gondoljuk, hogy ha ilyesmi előfordul, hát lehet, hogy nem is vagyunk mi hívő emberek. Hát hogy fordulhat elő egy hívő emberrel az, hogy megfárad, belefárad? Ma nem rólatok meg rólam lesz szó, hanem Illésről, jó? Kizárólag. Ha egybeesések lennének, ezt meg kell beszélni az Úrral. De azért kérdezzük már meg magunktól, hogy milyen egy próféta. És mivel nincs nagyon lehetőségünk beszélgetni, hát én azt gondolom, hogy erős, ugye? Rendíthetetlen, szilárd, győzedelmes, és leginkább rettenthetetlen. Úgyhogy ha a festményen ábrázolnánk, akkor kezében egy bot, valószínűleg úgy kinyújtva valahogy, a szeme előre néz, a szakálla is úgy lobog a szélben, hogy önmagától, ettől a lobogástól sziklák zúzódhatnak, és ő megy és győz, és semmi nem árt neki soha. Ilyen egy proféta? Hát ezt a képet szívesen tartjuk. És az a proféta, aki fekszik egy bokor alatt, és azt mondja, hogy Uram, most már elég, vedd el az én életemet. Proféta az ilyen? Proféta az ilyen? De kérdezhetem máskor is, máshogy is, kedves gyülekezet, köl nekünk egy ilyen proféta? Hogy jutott Illés ide? Most mondok egy néhány olyan begyakorolt, hívőies választ. Biztos nem figyelt az Úrra. Elhanyagolta az Úrral való közösséget. Meglazult az a kapcsolat. Magának élő lett, és még tudom sorolni, de az idő szorítása miatt engedjétek, hogy ne folytassam. Csudaszép válaszok, ugye? Mintha jó barátai kezdenének el magyarázni profétaságról. Ők is ilyen okos dolgokat tudtak mondani, hogy tetszik emlékezni. Jobbnak is addig volt jó, míg a barátai nem beszéltek. Onnantól nehezebb lett egy kicsit neki. De hogy került ide ez a proféta? Megengeditek, hogy visszalépjünk? 3,5 évvel korábban ez a proféta egyszer odaállt Aháb elé, és azt mondta, hogy azt üzeni az Úr, hogy nem lesz eső, de még csak harmad se, amíg én legközelebb szólok. És ezzel elment. Ha valaki megkeresi a Királyok első könyve 17. fejezetében, így kezdődik ez az egész. Előtte még arról se hallottunk, hogy van egy olyan proféta, hogy Illés. Egy szó nincs róla, hogy is származik, azt úgy megsúgja nekünk, hogy Tisbei, de semmit nem tudunk egyébként róla. Se elhívási történet, se semmi, csak így belép a történelembe Illés az Úr szavával. És aztán megy, és a Kérit patakja mellett a hollók táplálják, amikor kiszárad a patak, mert tényleg nincs eső, meg még harmad sem, akkor tovább küldi az Úr egy özvegyasszonyhoz, akinek aztán tényleg semmilyen nincs, mert a láda fenekén kell összegyűjteni egy marék lisztet, meg van még egy pár csepp olaj a korsóba, és ehhez az Úrhoz rendeli az Úr ezt az embert több mint 3 évi vendéglátásra. Az igaz, hogy a lisztes fazék nem ürül ki, az is igaz, hogy az olajos korsó se ürül ki, de hát mégiscsak így tellenek az évek. És aztán eltelik a 3,5 év, és az Úr azt mondja, hogy esőt akar adni a földre, és jön vissza Illés, és találkozik Obadjáhúval, a király kamarásával, kamarás nagyon megijed, de Illés kihúzza magát, és azt mondja, hogy nem kell félned semmitől, hiába van ellenem nemzetközi körözés kiadva az Interpollal, az akkori Interpollal köröztették, és akarták őt megfékezni, hogy az átok megtörjön, ugye a Jézabel féle gondolkozás teljesen megfertőzött mindenkit, azt gondolták, hogy ha félretesszük a prófétát, akkor majd lesz eső megint, és azt mondja, hogy nem, én találkozni fogok a te uraddal. És amikor szembe jön a halálra ítélő, aki halálra keresteti Illést, Ahab, akkor Illésen még csak egy szél sem rezdül, és azt mondja neki, hogy holnapra rendeld ide a Kármel hegyére Izraelt, meg az Asera papokat, meg a Baál papokat. És Ahab, mint hogyha fordított lenne a helyzet, csinálja, amit Illés mond, és oda rendeli a Baál papokat, meg az Asera papokat. És másnap ez az Illés elmondja a játékszabályokat. Ezt most tessék jól érteni. Mind a ketten oltárt építünk, tüzet senki nem gyújthat, és amelyik Isten tűzben felel, az az Isten. És hagyja, hogy a Baál papok és az Asera papok kezdjék, és hogy egész napon keresztül végezzék a maguk pogány szertartásait, és amikor eljön az áldozat ideje, akkor azt mondja, hogy na most akkor gyertek ide hozzám, Izrael fiai, Baál viharisten úr mégsem adott tüzet az égből, Baált úgy is ábrázolták ilyen villámokkal a kezében, hogy ő az esőnek meg a viharnak az istene, akkor most kérdezzük meg az urat. És ez az Illés még vízzel is megöntözi azt az oltárt, hogy még csak véletlen se legyen semmi ok azt magyarázni, hogy itt valami kis trükk volt, és ez az Illés utána csak egy néhány mondatos imádságot mond, és tűz jön az égből, és lobogva ég az oltár, sőt, elég az oltár, még az árokban lévő víz is fölfor, és egész Izrael hüledezve mondja, hogy az Úr az Isten, na hát. Hát az Úr az Isten. Hogy nem tudták addig, hogy kiverte ki a fejükből. Az a baj, testvérek, hogy itt szoktuk abba hagyni a prédikációt, mert ez olyan kényelmesen adódik. De Illés szolgálata nem ért véget. Amikor ez megtörtént, akkor a Kérit patakja, a Kison patakjához leviszi az Asera papokat és a Baál papokat, és saját kezével elvégzi az Isten ítéletét. Több száz papon. Hogy többet ne fertőzhessék Izraelt. Hát erről nem szoktunk beszélni, mert ez nagyon-nagyon rosszul hangzik. És utána se ér véget Illésnek a szolgálata, mert utána azt mondja, hogy imádkozni kell esőért, mert azt mondta az Úr, hogy esőt akar adni. És órákon keresztül imádkozik Illés újra és újra, oda-vissza küldve a szolgáját, hogy nézze meg, hogy van-e már jele, hogy az imádság meghallgattatik. És egyszer csak meghallgattatik. És látja a szolga fölemelkedni ezt a tenyérnyi kis felhőt, küld azonnal Ahab királyhoz, hogy igyekezz haza, mert nagy eső zúgása hallatszik a tenyérnyi felhőből. Micsoda hit embere ez? Egész eddig azt látjuk, hogy micsoda egy erős hit embere ez. És emlékszik valaki, hogy utána hogy folytatódik Illés szolgálata? Ahab szekere előtt egészen a Jezreeli útig futva megy, mint egy kengyelfutó. Ó, ez csak egy pár tíz kilométer semmiség. Igen ám, de mit is jelent ez? Az hagyján, hogy 3,5 éve nem látott olyan ebédet, mint amit te most fogsz hazaméve megenni. De még egy óriási lelki megterhelés után van, mert bármilyen hihetetlen az a szolgálat, amit végzett. Óriási lelki megterhelés. Egymás után hatalmas hitlépések, az Úr szavának a bejelentése, végig kísérése ennek az egész folyamatnak, és utána még egy fél maratonnak a lefutása, és ebben a halálosan fáradt állapotban, de belülről mégis feltöltődött állapotban, hogy hát a nép azt mondta, hogy az Úr az Isten, hát most elindulhat egy folyamat, most valami újrakezdés jöhet, végre ébredés lehet talán ebben a népben. ilyenkor jön egy üzenet Jézabeltől, hogy holnap ilyenkorra ugyanazt fogom tenni veled, amit te tettél az Asera papokkal. És mit olvasunk Illésről? Hogy megijed. Hát hogy? Hát az az Illés, aki az előző napokban nem ijedt meg senkitől, akinek semmit nem jelentett a több száz Asera pap meg Baál pap szemébe nézni, és azt mondani, hogy hát talán ébreszétek föl a ti istenetek. Lehet, hogy úton van. Még az is lehet, hogy félrevaló dolgára ment. Hát kiabáljatok már hangosabban. Aki szembe mert nézni, és szembe mert menni Aháb király akaratával, most kap egy üzenetet Jézabeltől, és halálra rémül. Hát hogy van ez? És nem csak halálra rémül, azt olvastuk, hogy és elindul, hogy fusson és mentse az életét. Hát elég jól szedhette a lábát, mert hogyha valaki nem néz a térképre, csak azt olvassa, hogy és hamarosan elérkezett Beer-Sebáig, a Kármel hegyétől, az nem több, mint 160-170 kilométer, tehát igazából olyan nagyon messze nincsen, csak hát ő ugye gyalog volt. És még onnan is tovább megy egy egész napot, ott hagyva a legényét, figyelve nagyon arra, hogy ne lehessen a nyomát olyan könnyen megtalálni. Tehát a legényét megtalálhatják Beer-Sebában, ő nem Illés, de hogy onnan tovább ő merre ment, azt senki nem tudja, legény se senki. És akkor elérkezik egy rekettyebb akkor alá, és akkor mond valamit. És erre a valamire szeretném nagyon oda irányítani a figyelmeteket, mert ez nagyon megrázó. Hallottam már olyanféle tolmácsolását ennek az igének, hogy Illés torkig volt, elege lett és öngyilkos akart lenni. Hát szeretném mondani, hogy ez ebben a sorrendben teljesen rossz, és totális tévedés. Nyugodtan mondhatjuk hamis tanításnak is. Ugyanis Illés a szó szerint a következőt mondja, tessék figyelni. Elég most már, Uram, vedd el az én életemet, mert nem vagyok különb az én elődeimnek. Azt mondja, hogy itt vagyok, Uram, és most szembe kell néznem magammal. Ki vagyok én? A Kármelhegyi hős? Vagy az, aki beroskad a reketyebekor alá, és semmiféle kiutat nem lát, és halálra rémült egy asszonynak a szavától? Pedig az egy fecnit küldött neki azzal az üzenettel, nem pedig egy hóhért. Nem is küldhetett. Úgy tűnik, hogy ez Aháb király tudtán kívül jöhetett az a kis küldött valószínűleg. Ki vagyok én? És tudod, nagyon fontos, hogy ezt a kérdést föltegyük magunknak. Ki vagyok én? Úgy tűnik, hogy Isten szolgái előbb-utóbb ezzel a kérdéssel szembe kell, hogy nézzenek. A maguk érdekében. Miért? Azért, mert szívesen állítjuk magunkat, ha kell, pádi mentumra, és néha segítenek nekünk ebben a környezetünkben élők is. Annyira szeretnénk valamivel többek lenni, és szeretnénk is ilyeneket látni. Emberfeletti embereket szeretnénk látni magunk körül és előtt, ugye? Testvérek, tudtátok, hogy Istennek semmi szüksége nincs emberfeletti emberekre? Annyira nincs, hogy amikor a fiát ide küldte, őt se küldte ember feletti embernek. Hú, hát ez szörnyen hangzik, nem? De elismerem, hogy szörnyen hangzik. A zsidókhoz írt levélből véve gondolom, mert az van odaírva a zsidókhoz írt levél második fejezetébe, hogy mivel a gyermekek, te meg én, test és vér részesei, ő is hozzánk hasonlóvá lett mindenben, És hogyha valaki nem értené, hogy mit jelent az, hogy mindenben, két fejezettel később az irgalmas és hű főpapról úgy beszél a zsidókhoz írt levél írója, hogy kísértés szenvedett hozzánk hasonlóan mindenekben, kivéve, hogy nem bukott bele. De mindenféle kísértést ismer. Mindenféle harcot ismer. Mindenféle lelki megrázkódtatást ismer. Mindenféle terhet ismer. Miért? Mert van olyan élethelyzet, amikor letérdelek, és nagyon rosszul jön neki, azt mondanám, hogy mit tudhatsz te erről, Uram? Hát soha életedben ilyeneket nem éltél át. Könnyű volt neked. Könnyű volt Jézusnak, hajléktalannak született. Aztán úgy tűnik, hogy élete nagy részében, a szolgálata nagy idejében az is maradt, nem? Hogy is mondta? A rókáknak barlangjuk van, a madaraknak fészkük, az ember fiának meg nincs hová fejét lehajtania. Itt van Illés. Szabad róla azt mondani, hogy egy elfáradt, megfáradt, megtört ember. De nem tudom, hogy észrevettétek-e, van egy különlegesség, amit úgy reflexből csinál. Nem biztos, hogy azt mondja, amit mondania kell, de annak mondja, akinek mondani kell. Észrevettétek? Mit mond? Uram, vedd el az életemet. Istennek semmi szüksége nincs a mi tanácsainkra. Ő pontosan tudja, hogy mit kell tennie. De kinek mondja ezt Illés? Annak az Istennek, akinek van hatalma az ő életén. Annak ellenére, hogy ő most hogy érzi magát. Annak ellenére, hogy ő most kilátástalannak lát mindent. Igaza van-e Illésnek abban, hogy nem különb az elődeinél? Hát abban a tekintetben igaza van, hogy kimerülhet, elfáradhat, belebetegedhet. Nem tudom, hogy szabad-e azt a szót használni, hogy besokalhat, tetszenek ismerni? Úgy tűnik, sokan bólogatnak, hogy igen, úgyhogy akkor ismerjük ezt a szót. Igen. Van, amikor az élet terhei alatt úgy érezzük, hogy nem megy tovább. És miért mondtam el eddig a prédikációt? Ha valaki azt gondolja, hogy Illésről szeretnék beszélni, nagyon téved, szeretném elmondani, Istenről szeretnék beszélni. Mert most fogom meglátni, és együtt fogjuk meglátni. És valószínűleg Isten azért kötelezte a Szentírás íróját, hogy ezt a történetet ki ne hagyja a Szentírásból, bármennyire is rossz fényt vet ez Illésre, vagy kellemetlen Illés szempontjából. Legyen csak benne, hogy megtudjuk, hogy hogy áll ehhez a kérdéshez Isten. Hát hogy áll ehhez a kérdéshez Isten? Most legszívesebben azt mondanám, hogy mindenki vegyen egy papírt, és írja föl azt, hogy hogy kéne erre a vedd el az én életemet, nem vagyok különb az én elődeimnél, Isten szempontjából reagálni. De most erre nincs idő. Úgyhogy szeretnék rövidíteni. Elképesztő dolog, hogy Isten nem küld egy dörgedelmet. Majdnem azt mondtam, hogy nem prédikátort küld neki, hanem angyalt kenyérrel meg vízzel, de ezt nem mertem elmondani, mert hát ha félreértitek. Illésnek most semmi szüksége nincs nagy lelki tanácsadásra. Egy csomó választ ő is el tudna mondani most. Illésnek mire van szüksége? Bármilyen hihetetlen, szent emberekkel is előfordul ilyen, hogy aludni kell. És aztán enni kell, mégpedig tartalmasat enni kell, és inni kell. Ezek nem lelki válaszok, ugye? Hát akinek csak lelke van, annak nincs is szüksége ilyen válaszokra. De amíg testünk is van, addig kénytelen vagyunk ezekre a válaszokra is odafigyelni. Nyugodtan jelentkezzen, aki csak lelke van, úgy van itt. Mivel nem látok jelentkezőt, ezek szerint nekünk is szükségünk van ilyen válaszokra. Mert hogy a testünk időnként komoly bélyeget nyom a lelki állapotunkra. A halálosan kimerült embernek kisebb a tűrőképessége, a szakító szilárdság, és lehet, hogy még a humorérzéke is elmegy bizonyos dolgoktól. És most Illés alszik a bokor alatt, és szolgál neki valaki. Kicsoda? Testvérek, egy ilyen megrettentés, megroppant állapotú embernek az ő angyalán keresztül szolgál a mindenható Isten. Ezt alig merem elmondani. Mit küld neki? Pont amire szüksége van. És nem sertepertél ott az angyal, és nem mondja azt, hogy figyelj már, Illés, én vagyok az Isten angyala. Na most képzeld, ilyenek vagyunk mi angyalok, semmi. Megrázza a vállát, és annyit mond, Illés, most kelj fel, és egyél. És Illés várja az ima meghallgatást. Hát most gondoljatok bele, az elmúlt napokban elmondott Illés egy imádságot, és az minden úgy történt. Amikor azt kérte, hogy jöjjön tűz a mennyből, akkor jött tűz a mennyből. Amikor azt kérte, hogy legyen eső, akkor jött az eső. Most azt kérte, hogy az Úr vegye el az életét, erre biztos félreértette az Úr, mert nem elvette az ételét, hanem elküldte az ételét. Na hát, mire volt szüksége? Milyen szép, hogy azt tanítja nekünk az Úr Jézus, hogy úgy kell imádkoznunk, hogy legyen meg a te akaratod. Az egy nagyon jó imádság, tetszett tudni? És lehet, hogy te is eljutsz odáig, hogy már az élet sem megy, és Isten meg ételt akar küldeni. Lehet, hogy éppen most. Nem tudom, megfigyeltétek, ez a háziasszonyoknak szeretném a figyelmébe ajánlani, férfi testvérekről nem is beszélve, hogy amikor fölébred Illés, frissen sült, forró, lángos az, ami ott van, és egy pohár jéghideg íz. Ezt nevezem én vendéglátásnak, nem? A legfinomabb, a legkívánatosabb, a legnagyszerűbb ebben az állapotban, gondolj csak bele, férfi testvér, ha téged így ébresztenének föl, ott van egy friss pogácsa, ropogós, forró, mellette egy pohár víz. Nem esne jól? Biztos. Az más kérdés, hogy Illés elsőre úgy gondolja, hogy ezek szerint éhomra rossz meghalni, úgyhogy akkor ő most megette szépen, és szépen visszafekszik a bokor alá, és gondolja, hogy akkor ezentúl most már nem annyira éhes, akkor most az imádság az érvényben van. És jön az angyal még egyszer, és akkor már mondani valója van, és azt mondja, hogy Illés, kelj föl és egyél, erőt felett való út áll előtted. Én nem tudom, mi volt abba a pogácsába, vagy lángosba, vagy mi volt az, de az biztos, hogy Illés annak az erejével, ez így le van írva, 40 nap és 40 éjjel meddig ment? Addig ment, amíg visszavihette a 10 parancsolatot a szerzőnek, és azt mondhatta, hogy Uram, mivel én vagyok az utolsó, aki e szerint akar élni, itt a kulcs. Bezárhatjuk az imaházat. Rosszul értem? Nagy búsulásom van a seregek uráért, mert sokat fáradoztam, és egyedül én maradtam meg, és az én életemet is el akarják venni. Ez nem ugyanaz, testvére? Igaza volt-e Illésnek? Nem. Onnan, ahonnan ő látta, így nézett ki. Az a helyzet, hogy nem tudta, hogy honnan nézi Isten. Mert onnan meg nem így néz ki. Tudtad, hogy az élet nem mindig úgy néz ki, ahogy mi látjuk? Az a probléma, hogy sokszor még a térdeinken is úgy állunk, hogy Uram, igazam van, amen! A megfáradásban ez különös segítség nekünk. Egyre mélyebbre tud bennünket vinni az Uram igazam van, amen, mert nem tudunk hova kinézni. És nézzétek, azt mondja Illésnek Isten ott a hegyen, gyere csak Illés, állj az Úr színe elé. És nézzétek, itt van ez az Illés, és abszolút úgy érzi, hogy vége mindennek. az életének is, és most ne tartsátok pogányságnak, amit mondok, de jól értsétek, közben meg a mennyben már készül a szekér, már szerszámozzák az angyalok, amit Isten illésnek készített, amit soha senki másnak emberi teremtmények közül így még nem. Mit lát Illés? A mindennek a végét. És mit lát Isten? Hogy az ő szeretett prófétáját, akit ő ítél hősnek, magához akarja emelni, soha nem látott módon. Na most akkor melyik az igaz? Hát erről semmit nem tud Illés. És akkor jön Isten. És milyennek akarja látni Istent? Ez az Illés. Erősnek, hatalmasnak, olyan sziklazúzónak, olyan mindent szétszagatónak, mindent lágba borítónak. És ezek megtörténnek? Jön a szél, szakadnak a sziklák, lángba borul minden, és mindig külön-külön odaírja nekünk a Szentírás, hogy csak nincs Isten ott ebben a dologban. Na de tegnap ott volt a tűzben, nem? Hát tegnap, hát 200 kilométerrel ezelőtt, meg még, szóval a múlt héten. És akkor egyszer csak megszólal egy csendes, szelíd hang. Ilyen az Isten. Aki nem csípőretett kézzel mondja azt, hogy mit képzelsz te, Illés? Hanem azt kérdezi tőle, hogy mit csinálsz itt, Illés? Mint mikor az édesapa rátalál a kisfiára, aki valami miatt nem bírta dolgokat, és elbújdokolni igyekezett, és azt kérdezi, hogy drága fiam, hát te hol vagy? Gyere, menjünk haza. És Isten valami ilyen lelkülettel szólítja meg ezt az Illést, és kérdezi tőle, hogy te mit csinálsz itt, Illés? A lélektan ismeri azt a bizonyos fogalmat, hogy elakadás. Onnan ismerszik meg ezt, hogy az ember mindig ugyanazt mondja. Mindig ugyanazt elmondja, minden helyzetben ugyanazt elmondja. Illés ebben az elakadt állapotban van. Tessék csak megfigyelni. Azt kérdezi tőle az Isten, hogy mit csinálsz itt, Illés, és elmondja szó szerint ugyanazt, amit már korábban elmondott. Hogy nagy búsulásom van a seregek uráért. Mert elhagyták a te fiaid a szövetségedet. És én maradtam egyedül. És nincs kioktatás. Nem mondja Isten, hogy vak vagy te, fiam. Pedig mondhatná, ha valaki mondhatná, aztán ő mondhatná. Összesen annyit mond, hogy Illés, van egy néhány dolog, amit el kell végezned. Először is menj és kenjél királyt Arámban. Soha nem volt ilyen dolga izraeli prófétának, hogy a szomszéd királyt ő kenje föl. Hogy kerül ő a... Azt mondta Isten, menj és kenj föl ezt a királyt. És aztán kenj Izraelnek is egy királyt. És aztán kenj föl majd egy prófétát magad helyett, Elideust. Hűha, ha lehet prófétát kenni magam helyett, akkor ez a teljesen egyedül vagyok, ez minimum 100%-os tévedés, mert hogy ketten kell, hogy legyünk. Mert van egy másik, akit Isten kiválasztott, ugye? Van egy másik, prófétának való, Elizeusnak hívják, ismeri Isten. És aztán Isten ezt az egész mondókát azzal fejezi be, hogy egyébként meghagyok majd 7000 embert, aki soha nem hajtott térdet, se a Baál, se Asera előtt, még csak fejet se. Egyedül maradtam. Másik oldalon, hogy látja Isten? Van még 7000 így egyedül. Ez mókásan hangzik, de ez nagyon rossz, testvérek, és most gyülekezetként egy kicsit gondolkozzunk el ezen. Hol vagyunk, hol van az a 7000, amikor testvére van szükség, imatásra van szükség? Én gondolkoztam egy kicsit, de aztán föladtam, hogy miért nem találkozott a 7000-ből senkivel a Kármelhegy után Illés? Miért nem ment oda hozzá senki? Miért nem kereste a kapcsolatot senki? Erre én úgyse fogok tudni választ adni. A lényeg, hogy Isten tudja, hogy van még 7000. Ami azt jelenti, hogy van még jövő. Hogy Istennek van kivel és mire építenie. Hogy Isten folytatni fogja, és Illéssel is folytatni fogja. Tudtad, hogy így gondolkozik Isten? És ilyen szelíd szeretettel beszél a megfáradottal? Hogy olvassuk róla? Több helyen is a Szentírásban. A pislogó gyertyabelet nem oltja ki. A megrepett nádat nem töri el. Megerősít. De jó volt Illésnek, ugye? Magamnak egyetlen mondatot írtam ide a végére, hogy Isten a hozzánk való szeretetét meg abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Illés az Úrhoz kellett, hogy elgyalogoljon, hozzád meg hozzám, értem meg érted, Isten jött ide, Krisztusban. És ez a Krisztus nem véletlen mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. Figyelj, csalok! És onnantól kezdve soha semmi problémátok nem lesz. Minden fantasztikus lesz. Miért nem tetszik mondani, hogy nem igaz? Hát nem igaz. Mit mondott az Úr Jézus? Hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok a ti szíveteknek. Nem a külső körülményeket változtatja meg egy csapást, pedig milyen jó lenne, nem? Hanem belül ad békességet, ami megengedi, hogy a külső körülményekre is másképp néz. Már csak egy kérdés a végére, hogy azok, akik a Kármelhegyen ezt az egészet végigélték, hogy nem lettek részesévé egy nagy ébredésnek? Tudjátok a választ? Azért nem, mert látni a saját szememmel Isten csodáját egy dolog, és alárendelni magam Istennek, engedelmesen követve őt, az egy másik dolog. És ez ugyanígy igaz az Új Szövetségben is. Nem csak így szól a hívás, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, hanem világosan és egyértelműen azt mondja az Úr Jézus, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. De ebben a követésben nem fog bennünket magunkra hagyni. Még akkor se, ha néha úgy érezzük. Mert hű az, aki elhívott titeket. És mert Krisztus Jézus tegnap, és ma, és mind örökké ugyanaz. Amen.
Hova énekeljük a fejszólalt?
Thank you.
Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem minnyájunkért odaadta. Hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Kicsoda vádolja Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki Isten jobbján van és szüntelenül esedezik értünk. Kiszakítana el minket az Isten szeretetétől? Én meg vagyok győződve, hogy sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem semmi más teremtmény nem szakít el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent a mi Urunkban, a Krisztus Jézusban. Amen.
Amen.